Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában Hongkongban fogunk kalandozni. Hallhatnak majd Hongkong történetéről is a műsor második fél órájában, de az elején még elmegyünk Lantau Islandre, mert hogy Hongkong egy sziget is, meg egy különleges igazgatású tartomány is. 1997-ben visszaadták a britek Kínának, de még mindig megmaradt a baloldali közlekedés, a hongkongi dollár, mint fizetőeszköz, és a helyi jogrendszer, bár ez utóbbit azért már óvatosan megkezdték egy picit átalakítani, de az kétségtelen, hogy a gazdasági eredmények nem hogy rosszabbodtak volna, hanem javultak, és a turizmus is nagyon jól működik, tele vannak a szállodák, a plázák, mert hogy Hongkong egy picit a plázák birodalma is, meg hát persze a felhőkarcolóké. De, mint említettem, Hongkong ez önmagában egy sziget is, de összesen az egész különleges igazgatású terület az 260 szigetből áll, és Hongkong mellett Lantau Island az egy olyan kis aranyos szigetecske Hongkong mellett, ami valóban a szórakozásról szól. Mert hogy amikor a repülőtérre vezető gyorsvasútról leszállunk, és átmegyünk egy másik vonalra, akkor eljutunk a Disney metróhoz. A szerelvény ablakai Mickey egérfejét formázzák, belül pedig minden vidám, rózsaszín, kék és aranyszínű, a kocsik mindegyikében pedig találunk egy kis vitrint, benne valamelyik Disney hős aranyszínű szobrával. Furcsa élmény még felnőtteknek is. A hatalmas Disney parkhoz aztán megérkezünk így, az ott van Lantau szigetén, Lantau Islanden, és egy óriási park ez. Ha a főbejárathoz indulunk, akkor a Disney World-ot láthatjuk, és azt látogathatjuk meg a szórakoztató központot, hogyha pedig a másik oldalon indulunk el, akkor a két nagy szálloda valamelyikéhez érkezhetünk, mert van itt két hatalmas hotel. Egy szórakoztató sziget, egy kicsit hasonló a szisztéma, mint Szingapúr esetében. Szingapúrnál is van egy pici sziget, Szingapúr lábánál lényegében, és az a szórakoztató sziget, és ugye ez a szisztéma Hongkongnál is, hogy a nagy hongkongi sziget mellett van a Lantau Island, az meg egy kis szórakoztató paradicsom. Meg hát ugye mondtam, hogy 260 sziget van, de hát a többi az igazából nem túl nagy, a repülőtér is elfoglal egy szigetet, és ezen kívül még szárazföldi területek is hozzátartoznak Hongkonghoz, hiszen ott vannak a nagy házak, az óriási lakóépületek, a klasszikus szigetrészen pedig a felhőkarcolók, meg az elitnegyed, meg a forgalom feletti gyalogjárdák, meg a világ leghosszabb mozgó lépcső rendszere. De visszatérve egy kicsit Lantau szigetére, itt amikor megnézzük az itteni szállodákat, akkor azért látjuk, hogy fura élmény, mert hogy bármerre is megyünk, mindenütt halljuk például a klasszikus amerikai filmzenékből készített összeállítást. Hatalmas állatfigurás szökőkutak és eredeti pálmafák szegélyezik az utat. A Disney Resort lobbia nem túl gicses, inkább elegáns, de hát itt is Mickey egér meg Minnie egér figurája köszönti a vendégeket, de a belső formák letisztultak. Úgyhogy érdekes az, hogy elegáns lehet egy alapvetően gyerekbarát valami is. Úgyhogy a belmagasság is óriási, a falak csillogó fehérek. A csillár pedig kékes színű és impozáns. A recepciónál ülők nagyon udvariasak voltak, tényleg általánosságban azt tapasztaltam, hogy az éttermekben is kedvesen beszéltek hozzám, 10-ből 9 helyen, hát egyszer nem, de akkor sem éreztem magam túl rosszul. A recepciónál pedig itt a hotelben nagyon kedvesek voltak, és a csomagot akartam elhelyezni, azonnal intézkedtek, segítettek. A társalgó közepén egyébként egy gyönyörű zongora áll, és esténként élőzene szórakoztatja a vendégeket. Amikor bementem a központi étterembe, akkor láttam egy hatalmas, óriási tortát, és Mickey egér kastélya volt ez, csokiból megformázva. Két oldalról meg marcipán figurák őrizték. A kert pedig úgy nézett ki, hogy sövénylabirintust alakítottak ki, és lehetett bujocskázni, meg fogocskázni. Egy picit így a Versailles kastély környéki részekre emlékeztetett, de még több, még ilyen labirintusosabb kis bújós rész volt benne. És mondom, az egészben az a furcsa, hogy a környezet a játékos hangulat ellenére inkább elegáns, mint gicses. Tehát nem volt az, mint amit Las Vegasban néhol éreztem, hanem lehetett elegáns egy Mickey egér kastély, nagyon fura volt. A szállóból egyébként ingyenes buszok viszik a látogatókat a Disney Parkba. Vacsora után pedig van egy hatalmas tűzijáték minden este, a reggelit követően pedig a hatalmas birodalom valamennyi szórakoztató központja nyitva áll. Amikor ott jártam, akkor a főutcán sztár felvonulás volt, és hát a sztárok persze valójában ugye ilyen rajzfilm sztárok, tehát nem igazi sztárok voltak, Aladdin, Donald Kacsa, meg a többiek, és volt a sztároknak is egy sztárja, a látványos show leghatalmasabb figurája, ez egy 20 méteres Mickey Egér figura volt. 3 óránként újabb és újabb látványossággal szórakoztatták az ide látogatókat, Mickey Egér várkastélyát például megvilágítják, Tarzan otthonát pedig még rémisztőbbé tették ilyen kis világított résszel sötételéskor. Karácsony előtt is voltam egyszer ezen a szigeten, Lantau Islanden, és ami furcsa volt, hogy hát rövidújúban sétálgattunk, és esett a műhó, mert megoldották, hogy így is egy kicsit teljesebb legyen az illúzió. Az ázsiaknak egyébként ez nagyon tetszik. Hát én ugye azért igazi hóesésben is volt bőven részem már Sopronban, gyerekkoromban is, meg régebben is, tehát annyira azért, hogy a műhótól nem estem hasra, de ők nagyon örültek neki. Nekem ami nagyon tetszett, hogy vannak ilyen futurisztikus játékok is a jövő birodalmában, és van egy olyan kalandpark, ahol csónakra szállhatunk, és átélhetünk egy vulkánkitörést, meg egy indián támadást. Ki mitől fél jobban? Én egyiktől se félek, én csak az Istentől félek, és az anyósomtól. Az egészben egyébként az a jó, hogy itt a növények eredetiek, és nem műanyagok, és szinte mindenütt sorba kell állni, de ez senkit nem zavar, mert az idő télen is kellemes. Tehát amíg Hongkongban voltam, soha nem volt még ilyen esős, rossz, durva idő, hanem mindig kellemes. Néha nem sütött feltétlenül a nap, de nem volt eső, vagy hideg, vagy bármi más. Decemberben 20 fok feletti volt a hőmérséklet, és márciusban is olyan 26-27 körüli, tehát nem volt rekkenő hőség, pont ideális. Nem csoda, hogy a britek alig akartak elmenni hosszú ideig, mert tényleg a klíma nagyon jó Hongkongban és környékén. Amikor Lantau Islandről kifelé mentem, akkor megcsodáltam a helyi ékszerboltot, és hát tényleg meglepő volt, mert kapható volt Mickey Egeres jegygyűrű, meg a híres rágcsáló kastélya aranyból, és akkor 10 millió forintnyi hongkongi dollárért lehetett a szoba dísze, a 30 centis alkotás. Hát nem én voltam, aki megvette. Érdekes, hogy maga Hongkong, meg a hongkongi nagy csodák, azok valóban egy ember által alkotott fantázia termékei, a hatalmas ceruzafelhőkarcolók, vagy éppenséggel a nagy szállodák. A Mandarin Oriental Hotel története is érdekes, ugye nálunk is lesz majd Mandarin Oriental szálloda. A Mandarin Hotel az egy 1963-as szálloda Hongkongban, az Oriental, az pedig egy bangkoki. És a bangkoki meg a hongkongi szállodából, annak az összeházasításából lett végül is Mandarin Oriental. Tehát volt egy Mandarin, meg volt egy Oriental, ez olyan, mint a Waldorf Astoria. Ugye volt Waldorf Hotel, meg volt Astoria szálló. Egyébként unokatestvérek voltak, Astor meg Waldorf, és amikor a két unokatestvér építkezett, akkor így konkuráltak egy ideig egymással, aztán utána később felépítettek egy hidat a két szálláshely közé, és akkor már Waldorf Astoria lett, aztán most meg az új helyét már kijelölték, és ott találjuk a Waldorf Astoriát, tehát ez is egy ilyen duplázott név. A Mandarin Oriental is olyan, hogy volt a híres Mandarin Hotel, meg volt az Oriental Hotel. És Hugh Burton, egy hongkongi milliárdos üzletembernek volt az egész az ötlete, mégpedig a múlt század 60-as éveiben. Mert hogy azt gondolta, hogy a szigetre látogató angol üzletemberek, mert ekkoriban főleg angol üzletemberek látogattak ide, unják már a közepes ázsiai hoteleket. Mert Londonban megszokták az elitklubokat, a szivarszobát, a finom viszkiket és hát a megfelelő kiszolgálást, és hát erre vágynak, a londoni elitklubok hangulatára. Úgy gondolta, hogy olyan szállodát kellene csinálni, ami a felső vezetők, az arisztokraták, a lordok igényeit elégíti ki. Meg is csinálta, mert volt rá pénze, úgyhogy 1963-ban átadták a Mandarin Hotelt. Nagyon bejött neki, annyira megkedvelték a vendégek, hogy a szállodában található Captain's Bar a legfelkapottabb találkahely lett, legendás volt a 60-as években. Hamarosan ki kellett bővíteni az épületet, olyan sokan akartak idejönni a gazdag angolok közül. Aztán 1968-ban pedig a legfelső szinten kinyitották a kikötő éttermet, ugye a Harbour éttermet, és nyitott medencét is csináltak. Ez nagy újdonság volt akkoriban. A hongkongi Mandarin Hotelben rendezték meg először a Hongkongi Művészetek Fesztiválját. Nagyon nagy újdonságnak számított akkoriban ez is, és ide jártak kávézni a helyi előkelőségek is, hogy találkozzanak a londoni előkelőségekkel. 1985-ben olvadt aztán össze a bangkoki Oriental és a hongkongi Mandarin Hotel. Az Oriental az a bangkoki nagyon-nagyon régi híres szálloda, és utána már mindkét szálló mindkét nevet elkezdte viselni, ugye a Mandarin Oriental Hongkong, és van Mandarin Oriental Bangkok is, a Chao Phraya folyó partján. Itt is megfordultam, egyébként talán a legnagyobb múltú és legismertebb bangkoki szálloda. Külön kis hajó viszi a magasvasúthoz az itteni vendégeket, már maga a hajó is gyönyörű. És hát valóban pazara, kiszolgálás. A Mandarin Oriental kezdetben, ugye az 1980-as évek közepétől még tanult a másiktól, vagy egymástól, tehát átvették a jó gyakorlatokat, és a wellness részek például nagyon híres volt, és itt is a bangkokiból átvett egy kicsit a hongkongi, és be is vált, mert imádták a vendégek a 80-as évek végétől is. A panoráma azonban mindig is jellegzetessége volt mindkét hotelnek. Na most a Mandarin Oriental Bangkok esetében ez úgy nagyjából megmaradt, tekintettel arra, hogy a Chao Phraya folyót nem építették be. Viszont a hongkongi Mandarin Oriental ahhoz képest, hogy ugye a 60-as években nagyon komoly magasságonak számított, hát most már törpének tűnik a mellette lévő óriási felhőkarcolókat, ha megnézzük, azok sokkal nagyobbak. Visszatérve egy kicsit a wellnessre, hogy miben hozott ez újat, amikor hát tudjuk jól, hogy Ázsia, meg az ázsiai wellness, meg az ázsiai masszázs, meg a thai masszázs, hát ezek azért legendásak. Nos, lényegében a hongkongi szállodának jellegzetessége volt az, hogy gyógyítottak, tehát a kínai gyógymód is megvolt itt a hotelben, és amikor jöttek az angol előkelőségek, akkor a kínai gyógyítás eszközeivel élhettek. Aztán az Ázsiában, a bangkoki szállodában pedig a masszázs kultúra volt jelentős, és hát igényelték is a vendégek a masszázsokat. Nos, amikor összeolvadt ez a kettő, akkor a 80-as évek közepétől a klasszikus kínai gyógymódot ötvözték az ázsiai masszázs kultúrával. És elég jó lett az elegye ennek, legalábbis a vendégek szeretik. Vannak úgynevezett tanulószobák is, vannak mindenféle lakosztályok, 8 különböző típusú lakosztályból lehet például Hongkongban választani, ezeket megmutatták nekem. A Mandarin lakosztály a legnagyobb, ez 292 négyzetméteres, és az épület tetején található, úgyhogy gyönyörű a panoráma, valóban lehet látni Hongkong belvárosát, meg a kikötőt is. Több étterem is van, az egyiknél rózsaszínűek az asztalok, és rózsafa díszekkel rendezték be a Manhwa éttermet. Sokan azt mondják, hogy ez a legszebb kínai vendéglő. Akik pedig az exkluzív helyeket szeretik, de a klasszikus helyeket a Pierre étteremben vacsorázhatnak. De hát ugye ez a Captain's Bar, a kapitány bár, ez az, ami 40 éve a legenda. Hongkongban lenyűgöző az éjszakai élet, és a kínai szokások keverednek az angol hagyományokkal. A lakosoknak most már olyan 96-97% a kínai. Egy picit más volt az arány még a 90-es években, de azóta sokat változott. Angolok vannak a maradék 2%-ban, de vannak amerikaiak, németek is. Érdekes egyébként, hogy az itt élők száma viszonylag rövid idő alatt megtizedeződött, mert hogy 1945-ben még 600 ezeren laktak a szigeten, aztán amikor visszaadták az angolok a kínaiaknak, vagy az Egyesült Királyság Kínának, akkor már 7 millió körül volt a lakosság. Közös a hadsereg meg a diplomácia, és hát Kína irányítja ezeket, de a hongkongi önálló jogrendszer még megmaradt, viszont jó pár dologra már nyilván Kína hatása a jellemző, és érdekes dolgok is vannak itt azért még a régi időkből. Nagyon korán csináltak például botanikus kertet, és ezt mindenképpen ajánlom azoknak, akik ellátogatnak Hongkongba, mert fantasztikus növényeket lehet itt látni. Van egy híres Buddha kolostor Hongkongban, és az óceániárum is legendás. Általában hatalmas akváriumokat Amerikában építenek a különböző városokba, tényleg itt aztán nem spórolnak az akvárium méretével. Aztán jött utána Dubaj, ahol valóban a Dubaj Mallba egy mega akváriumot építettek, és mindenfélék vannak itt. Hát most már Budapesten nálunk is van, ugye hatalmas akváriumrendszer az egyik bevásárlóközpontban, de itt Hongkongban is érdekes a tengeri élővilágot tanulmányozni, úgyhogy közben egyébként egy plázából bemegyünk, egy plázából kimegyünk. 2005-ben pedig megnyílt Lantau Island, amit már meséltem, ott a Disney Park és a környező kis szállodák. Hongkong híres szülötte Bruce Lee, a legendás harcos, úgyhogy a város lakói nagyon büszkék a karate mesterekre, de Jackie Chan és hongkongi származású. Vannak egyébként karate tanfolyamok is, képezhetjük magunkat, és körülnézhetünk itt, hogy kik vannak még, akik erre járnak. De sok mindent lehet csinálni Hongkongban. Ha pedig már mindent megnéztünk, bár mondom arra talán egy élet is kevés, hiszen annyi látnivaló van, hogy sokszor a saját környezetünket nem tudjuk felfedezni, nem hogy egy másik várost. Nos, Makaót is meg lehet nézni, mert nagyjából 50-60 kilométerre van Hongkongtól Makaó, 70 perc vízen, hogyha turbojettel érkezünk, körülbelül ezzel kell számolni. Az 1990-es években megnőtt a hongkongi filmek iránti kereslet, úgyhogy a helyi filmezés is legendás volt akkoriban, hát ma már ugye más típusú filmek készülnek elsősorban. Makaóra pedig azok szoktak átmenni, akik kaszinózni akarnak. Olyan komoly bevételeket jelent ez a területnek, ami szintén különleges igazgatású terület, csak ez nem az Egyesült Királyságé volt korábban, hanem a portugáloké. Aztán a portugálok is visszaadták Kínának, és itt a makaói pataka még a fizetőeszköz, de hamar át lehet ide jutni, és érdemes is egyébként, mert hogy itt például a Hotel Velencében láthatjuk, hogy miként gondoláznak a belső részen, a szálloda belsejében, ilyen kis csatornákon, meg a Rialtóhidat, meg a Szent Márteret is megcsinálták kicsiben belül egy szállodában. Elképesztő látvány. Van egyébként ilyen szálloda Las Vegasban is, de megcsinálták Makaón is. Makaón a főtér is érdekes, meg még a portugál követség épülete is, hiszen az hatalmas. És voltam egyszer karácsonyi időszakban is Makaó szigetén, akkor az is fura volt, hogy itt is énekelték a híres karácsonyi dalokat, és nagyon sokan voltak még az itt lakó portugálok közül, egykori portugálok közül. Vannak kisebb, nagyobb kaszinók még, és jellemzően, amikor megérkezünk, akkor rögtön elvisznek minket ingyen autóbusszal egy kaszinóba, és akkor eldönthetjük, hogy mi vajon mit szeretnénk kaszinózni, vagy pedig esetleg onnan tovább megyünk, de egyébként gond nélkül tovább mehetünk, és senki nem ellenőrzi, hogy csak ingyen akartunk egy kicsit autóbuszozni. A föld legsűrűbben lakott területe, mert hogy ahhoz képest, hogy mekkora, nagyon sokan laknak itt. 1999. december 20-án csatolták vissza hivatalosan Kínához. Hát csak nem 1 millióan laknak, a hivatalos adatok szerint mintegy 700 ezeren, de ennél azért többnek érezzük. A szerencsejáték nagyjából a GDP 1/4 adja, és a többi pedig a turistákból jön, főleg. Sokan azt mondják, hogy ez a kelet Monte Carlója. De nem csak a hagyományos szerencsejátékok vannak, hanem sok minden más szerencsejáték félesség, fajtaság is. A Gyöngy folyó torkolatának nyugati oldalán találjuk Makaót, és növekedett a területe, mert a tengeret feltöltötték, hogy legyen még egy kis hely építkezni, kaszinókat, meg mindenféle kaszinó kiszolgáló létesítményt. Makaót lényegében három rész alkotja, a Makaó félsziget, ez mintegy 9 négyzetkilométer, és két sziget, Tajpa és Koloáne, az egyik 6, a másik 8 négyzetkilométernyi. Úgyhogy kicsi a hely, de nagyon sokan laknak itt ahhoz képest. Makaót és Tajpát ma már két híd köti össze, a két szigetet pedig egy töltésút. Hongkongtól pedig könnyedén ide eljuthatunk, hiszen, mint mondtam, tényleg nem túlságosan nagy az út, elmentünk a kikötőből pillanatok alatt. Van egyébként arra is lehetőség, hogy helikopterrel menjünk egyik helyről a másikra. Ezt is kipróbáltam, mert ilyen nagyjából 70 percnyi utazással, hajóval mentem át, és visszafelé pedig 15 perc volt helikopterrel, és egyébként egyáltalán nem olyan drága, tehát itt ilyen kereskedelmi helikopterezés árat kell, nem pedig luxus helikopterezést elképzelni. Hát legalábbis még közép-kelet-európai pénztárcához képest sem drága, hát nyilván attól függ, hogy honnan nézzük, egy indiainak biztos drága, aki olyan helyen él, hogy kicsi az egyfőre eső jövedelem. Változatlanul szabad kikötő és önálló vámterület Makaó. Van saját törvényhozása, meg végrehajtó testület és független bírósággal is rendelkezik. A törvények is alapvetően a helyi közösség által alkotottak. Itt is 2049-ig alkalmazzák az egy ország két rendszer elvét, vagyis Kína nem avatkozik bele az itteni kapitalista gazdasági viszonyokban, azért nyilván a külügybe meg a hadügybe persze igen. Hongkonggal folyamatos és állandó a kapcsolat, és hát ez természetes is, hiszen a tőke, a technológia, meg hát az információ főforrása szintén Hongkong. Érdekes Makaó története is, hiszen ugye Portugál gyarmat volt, de megfordultak itt a hollandok is. Volt olyan időszak, amikor halászhajókat építettek itt, aztán ágyúgyártásnak volt a helyszíne Makaó, meg ágyúnaszár építés az 1800-as évek közepén. Aztán később füstölő rudacskákat, meg durranó cukorkákat gyártottak itt. Érdekes, hogy mindig kitaláltak valamit, mielőtt jöttek a nagy kaszinók. 1888-ban kötötték meg a kínai-portugál barátsági és kereskedelmi egyezményt, és ekkor ismerték el a kínaiak, hogy Makaó Portugáliához tartozhat. 1949 után Makaót is, vagy Hongkongot is valószínűleg a kínaiak el tudták volna katonai erővel foglalni, de nem akarták. Makaót azért nem, mert hogy egyfajta valutabevételi csatornának tekintették, egy diplomáciai útnak, úgyhogy nem is akarták elfoglalni. És a 70-es évek végétől kezdődött csak az a törekvés, hogy adják vissza a portugálok. Aztán érdekes, hogy 74-ben azt mondták a portugálok, hogy jó, visszaadjuk. Majd Kína ezt elhárította, hiszen jó volt az, hogy van egy kis nyugat keleten, de a későbbiekben aztán az 1900-as évek vége felé már a portugálok is és a kínaiak is úgy döntöttek, hogy az egy ország két rendszer elve alapján vissza fog kerülni Kínához Makaó, és ez 99. december 20-án így is lett. Az biztos, hogy nagyon különleges ez a hely, és amikor életemben először itt jártam, akkor épp a business osztályú repülőjáratokról írtam egy ilyen összehasonlító elemzést. Hát ez mesés dolog volt, mert ingyen utazhattam business osztályokon, de még mesésebb volt talán az, hogy Hongkongba juthattam el, és valóban varázslatos. Hozzáteszem, itt van nem messze Makaó szigete, azt is megnéztem, és tényleg mindegyik különleges, és még hogyha valaki volt Kínában, Pekingben, Shanghaiban, Hangzhouban, vagy bármelyik másik kínai metropoliszban, akkor is más jellegű lesz ez az élmény, hiszen Hongkong Kína különleges igazgatású tartománya, és visszaadta az Egyesült Királyság Hongkongot Kínának. Sokan azt gondolták akkoriban, hogy majd csökken a hotelek kihasználtsága, gondok jelentkeznek a gazdaságban. Nem így lett, mert a nyüzsgő metropolisz még tovább fejlődött és beilleszkedett Kína gazdaságába, miközben azért sokáig megtartotta jelentős mértékű önállóságát. Hát aztán az sem betagozódik majd. A hotelek alig győzik fogadni a turistákat és az üzletembereket, tehát nagyon komoly az idegenforgalma továbbra is. Vannak rendkívül jó szállodák, meg legendásak is. A Peninsula például az ázsiai vendégszeretet mintaképe. Ez családi vállalkozásként indult egyébként. Alice és Illy Kedúri testvérek voltak, és az 1800-as évek végén költöztek Ázsiába. Akkoriban még nagyon-nagyon sokan úgy gondolták, hogy ez a hely lesz majd a jövő gazdaságának motorja, és hát ez így is lett, bár jó sokára. Minden esetre sikeres vállalkozók lettek, és a Hongkong Hotels vállalat többség részvényeit megszerezték. Aztán 1920-ban úgy döntöttek, hogy megépítik Kelet legelőkelőbb szállodáját. A Peninsula végül 1928-ban nyílt meg, aztán a kínai kormány a shanghai érdekeltségeket államosította, úgyhogy maradt a hongkongi Peninsula a vállalkozás zászlós hajójaként. Érdekes egyébként, hogy ez a szálloda elsőként szórakoztatta a hollywoodi filmsztárokat, még Charlie Chaplin is megszállt itt. Aztán elsőként nyitottak diszkót, például hatalmas dolog volt a Távol-Keleten diszkót nyitni. Aztán összevásárolták a világ legnagyobb Rolls-Royce flottáját, tehát akkoriban a legnagyobb, de azóta már azért jó pár más szálláshely szintén büszkélkedett ilyenekkel, és a vendégeket a lehető legelegánsabb módon szállították a repülőtérre. Csináltak egy olyan lakosztályt, amit Marco Polo-ról neveztek el, ha már a Távol-Keleten vagyunk, 206 nézetméteres és két hálószobája van, és akkoriban szintén jó sok évvel ezelőtt nagyon nagy slágernek számított, hatalmas dolognak, hogy a fürdőszobában például hidromasszás fürdőkád volt. Ez is nagy dolog. És az biztos, hogy szó szerint a királyok igényei alapján terveztek a lakosztályt, és ez volt a világ legfényűzőbb lakosztálya egy ideig. És az is kétségtelen, hogy Peninsula neve azért még mindig jól hangzik, és hát nyilván azóta már másokkal vendégek igényei sokkal inkább fejlődtek, de azért még mindig vannak érdekes dolgok, például az, hogy egy távcső is van a királyi lakosztályban, hogy kedvükre nézelődhessenek a vendégek, és hát valóban van mit nézni Hongkong gyönyörű felhőkarcolói közül. A szálloda tervezője, amikor a biztonsági óvintézkedéseket beszélték meg a többiekkel, akkor hát nagyon sok titkosszolgálattal, a britekkel, meg a CIA-val annak idején egyeztettek, pont azért, hogy a VIP vendégek, meg az elnökök a lehető legnagyobb biztonságban tartózkodjanak a szállodában. Hát akkoriban még a hidegháború idején ez rendkívül fontos volt. De hozzáteszem, nem csak a Peninsula híres szálloda Hongkongban, hanem a Mandarin Oriental is. És azért jutott eszembe, hogy erről meséljek, mert ugye majd nálunk is lesz Mandarin Oriental. Ez kettő volt korábban, volt Hotel Mandarin, meg Hotel Oriental. A 25. emeletén lévő étteremben üldögéltem itt Hongkongban, és felfelé bámultam, mert hogy ez a szálloda, ez törpének tűnt a környező 70-80 emeletes toronyházakhoz képest. Hongkongnak hatalmas felhőkarcolói vannak, ugyanis banképületek, irodakomplexumok, plázák, 200-nál több hatalmas bevásárlóközpont van a szigeten, mert hát Hongkong ugye sziget, de van szárazföldi rész is, kompa lehet ide átmenni, de tele üzletekkel és vásárlókkal, ezt tapasztaltam mindegyikben. A kikötő épülete, vagy a metróállomások jó része például egyben pláza is. Tehát ott vagyok a kikötőben, de egy plázában vagyok. Ott vagyok a metron, de egy plázában vagyok. Tehát itt már korán kitalálták azt, hogy túl kell lépni azon, hogy van egy vasútállomásszerű valami, és akkor ott girosztárulunk meg hotdogot, hanem egy hatalmas plázát csináltak, és hát tréfát félretéve, hát természetesen nem csak a kínai, hanem mindenféle más ízvilágot is itt aztán kipróbálhatunk az éttermekben, mert hát eleve Hongkongban, hogy amikor arról beszélünk, hogy kínai, akkor azért hát tartományonként eltérő ízvilággal találkozhatunk Kínában, tehát ilyen, hogy kínai konyha, hát van szecsuáni konyha, stb. Mindenféle más pekingi, és az biztos, hogy itt még azért a brit hagyományok is élnek, tehát nagyon sok steakhouse van, rengetegféle más országbeli étterem, tehát rengeteg más ízvilágot képviselő étterem a pizzériától kezdve sorolhatnám tovább, tehát azért van miből választani, és hát ez a pláza hangulat pedig különösen érdekes, mert monumentális a plázák világa itt Hongkongban. A felüljáró rendszer is érdekes, mert a dugóban arra szóló autók felett közlekedhetnek a gyalogosok. És ez rendkívül izgalmas, hogy alul mennek az autók, és fölül pedig sétálgatunk jobbra-balra mindenféle felüljáró rendszeren, és ezek a felüljárók is állandóan bevezetnek egy-egy bevásárlóközpontba. A termékek jó minőségűek többségében, és hát relatíve olcsók, azt tapasztaltam. Amikor itt jártam Hongkongban, olyan elektronikai eszközöket is láttam, amelyek akkor még nem voltak Magyarországon, és aztán egy év múlva jelentek meg. Tehát az biztos, hogy nagyon-nagyon fejlett a bevásárlóközpontoknak a hálózata, és a kínálat pedig igen-igen erős. 1997-ben adta vissza Kínának a Nagy-Britannia a szigetet és a környező területeket, és 1997-hez képest 50 évig még a kapitalizmust építgethetik, addig megmarad a külön jogrendszer, bár azért most már vannak olyan jogszabályok, amelyeket azért javasolnak, hogy érdemes meghozni, de a saját pénz nem az még megvan, és a baloldali közlekedés is. A tágabb értelemben vett Hongkong az valójában több mint 260 szigetből áll. A hivatalos pénz a hongkongi dollár. A 260 sziget egyike maga Hongkong, a legnagyobb sziget, amit sokan Hongkongként ismerünk, a másik Lantau Island, a harmadik a repülőtér szigete, és aztán van több kisebb terület is. Az egész közeli szárazföld már beépült, úgyhogy a különleges igazgatású tartomány több mint 1000 négyzetkilométer, és hogyha tágabb értelembe veszük, akkor nagyjából annyian laktak Hongkongban és környékén, mint egész Magyarországon. Az első ópiumháborút követően 1842-ben került a brit korona birtokába, aztán további területeket is ide csatoltak. Érdekes, hogy a második világháborút követően a kínaiak képesek lettek volna megszállni a gyarmatot, ám ezt nem tették meg. Azért, mert Anglia megvonta elismerését Tajvantól, cserébe az új pekingi hatalom is tudomásul vette, hogy Hongkong brit fennhatóság alatt marad. Aztán 1984-ben a két hatalom megegyezett abban, hogy az angolok visszaadják Hongkongot. Ez meg is történt 1997-ben. Az itt élők többsége a kínai kanton nyelvjárást beszéli, de sokan tudnak angolul is. A buddhisták mellett keresztények és muzulmánok is laknak a szigeten. A hongkongi kikötő tényleg az egyik leghíresebb a világon. Óriási mennyiségű árut rakodnak ki és be hatalmas szállítóhajókra. A hongkongi kerületek elnevezései a brit időket idézik még mindig, A legjobb éttermeket például a Soho-ban találjuk. Itt ettünk egy nagyon finom sztéket, és valóban a brit konyha jellegzetességeit találjuk meg itt még leginkább. Meg hát persze vannak mindenféle más éttermek is. A legjobb a kilátás a Victoria dombról. Ez a legnépszerűbb kirándulóhelyek egyike, és egy siklószerű járművel lehet ide feljutni. Ők azt mondják, hogy sikló, persze az, de igazából nem annyira brutálisan meredek. Minden esetre, amikor kilépünk a felkapaszkodó szerelvényből, akkor rögtön egy hatalmas plázába érkezünk, úgyhogy a Victoria domb siklójának a vége is egy pláza oda torkolik, és mindenhol lehet bevásárolni, hogy bevásárlás nélkül azt gondolom, hogy nehéz távozni egyetlen siklóból, vagy metróból, vagy bármilyen közlekedési eszközről, vagy kikötőből Hongkongban. Amikor ide érkeztünk, akkor még kellemes délután volt, gyönyörű fotókat lehetett készíteni, de nagyon sokáig itt vásárolgattunk, nézelőttünk, úgyhogy beesteledett, megérte megvárni azt, hogy sötét legyen, mert a hongkongi esti fényekben is gyönyörködhettünk. Egyébként akár éjfélig is vásárolgathatunk, tehát sokáig jár a sikló, és ami szép, hogy amikor lenézünk, akkor tényleg a felhőkarcolókat megvilágítják. És volt olyan felhőkarcoló, ami ilyen villámot formázott, és olyan nagyon fura volt rajta a fény. Nagyon tetszett tényleg gyönyörű föntről. De hát hozzáteszem, Hongkong nem csak este, hanem nappal is érdekes, mozgalmas és szép, és van jó pár érdekes dolog még. Ilyen például az aranyos szálloda, mert hogy életemben először itt ültem aranyíróasztal mögött, igazi aranyszéken, a kezemben aranytollat tartottam. Hongkong, mint említettem, több szigetből áll, 260 szigetből összesen, de egy nagy sziget van, lényegében a Hongkong nevet viselő sziget, és vele szemben a Kolon nevű terület az a szárazföldi rész, és itt építették fel a Swisshorn Gold Palace-t. Furcsa egyébként a kontraszt, ugyanis a hongkongi szigetet a szárazföldi résszel az úgynevezett csillagkomp köti össze, és elhagyjuk a felhőkarcolók világát, hogyha a kompra ülünk és átmegyünk a szárazföldi részre. Ott taxival mehetünk, vagy bármilyen más közlekedési eszköz is azért rendelkezésünkre áll, tehát van tömegközlekedés, de taxival mentünk a magas háztömbök felé, de ezek már nem ilyen barátságos felhőkarcolók, hanem olyan klasszikus nagy lakóháztömbök. Úgyhogy az aranypalota nem a luxus világának központjába épült, hanem ez a furcsa kis szálláshely, ez ott van a lakótömbök között, és nem az elit részen. Egyébként a tulajdonosoknak eredetileg ékszermanufaktúrájuk volt, majd úgy döntöttek, hogy létrehoznak valami a világon egyedülálló dolgot. 82 millió dolláros költséggel felépítettek egy hatalmas lakosztályt, amelynek a falait színaranyjal vonták be. 2 tonna nemesfémet használtak fel a készítők. A 650 négyzetméteres óriási szoba alapesetben múzeum. A látogatók megnézhetik az aranyból készült székeket, az aranyfürdőkádat, az aranymosdót és az aranyvécét. Még aranyhintót is építettek, bár az ide befogott lovacskák porcelánból vannak. Az arany dolgozószobában pedig aranyírószerszámokat lehet használni. Ugyanakkor lehetőséget biztosítanak arra, hogy itt megszálljanak a vendégek. Amikor ott jártam, akkor nagyjából 6 millió forintnyi hongkongi dollárért lehetett egy éjszakát itt eltölteni. Azóta nyilván változott az ár. Minden esetre az aranyvécét és az aranybidét nem szabad használni, mert rosszul mutatna, amikor másnap megnézik a látogatók. Van egy normál WC is, egy kicsit odébb, viszont az aranyágyat ki lehet próbálni, és a lámpafényben, csillogó arany igézetében hajthatjuk álomra a fejünket. Ez is eredetileg múzeum volt, és akár csak a jégszállók, itt is az történt, hogy igény mutatkozott arra, hogy igen, ott meg akarnak szállni. A jéghotel is egy installáció volt a Tornő folyó jegén eredetileg, egy jégkunyhó, és akkor jelentkeztek turisták, hogy hát szívesen eltöltenének itt egy éjszakát, és annyira népszerűvé vált, hogy utána már jégszállodákat kezdtek el építeni először itt, aztán Finnországban, most már Kínában is van jégszálloda. És az aranyszállodában is a múzeumban mondták, hogy hát milyen jó lenne itt eltölteni egy éjszakát, hát miért ne? Ha valaki megfizeti, akkor hajrá, és így lett belőle szálláshely is, nem csak múzeum. A csillárok is nemesfényből készültek, nappal pedig a látogatókat indiai ruhába öltözött őrök kísérik végig a termen. Naponta nagyon sokan érkeznek, akik szívesen készítetnek magukról egy fotót az aranyágyom. De nem csak ez érdekes Hongkongban, nekem nagyon tetszett a világ leghosszabb mozgó lépcsője. Mert hogy a hongkongi kombkikötőtől 10 percnyit kell sétálni egy domb felé. Bevásárlóközpontokon, kis utcácskákon keresztül sétálgatunk, majd elérkezünk a világ leghosszabb mozgó lépcső rendszeréhez. 800 méternyi magasságot lehet leküzdeni a több tucat lépcsősor segítségével. Hongkongban amúgy remekül megoldották a gyalogosok közlekedését, hiszen, mint meséltem, hatalmas felüljárók vannak, és itt lehet sétálgatni. A mozgó lépcsősor pedig az elit negyedet köti össze a központtal. Azért mozgó lépcsősor, mert nem úgy csinálták meg, hogy elindul a mozgó lépcső, és ugye a végterembe fölfelé fölmegy a hegyre, hanem szakaszokból áll, és egy idő után megáll az egyik szakasz, és át kell sétálni mondjuk 10 métert vagy 6 métert, és ott a következő szakasz érkezik meg. Ezt egyébként azért csinálták, hogy ha elromlik az egyik, akkor attól még működjön a többi, tehát akkor egy picit kell sétálgatni, de utána fel lehet a másik részére szállni a mozgólépcső sornak. Tehát, hogyha egy nagy végtelenített mozgólépcsőt csináltak volna, akkor egyrészt valószínűleg technikailag is nehéz lett volna megoldani, másrészt meg hát nyilván gondot jelentett volna, hogy ha elromlik, akkor az egész leáll. Így viszont a mozgó lépcsősor remekül köti össze az elit negyedet a központtal. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint hogyha mondjuk a Rózsadom tetejéről levinne a Battyányi térig egy mozgó lépcsősor, és meg tudnánk csinálni azt, hogy reggel 6 és 10 óra között lemegyünk rajta, aztán meg este felé följövünk. És ez remekül működik, mert nem kell autóba ülni, amúgy lenne lehetőség szinte hol parkolni, úgyhogy reggel 6 és 10 óra között lefelé lehet közlekedni a mozgó lépcsősoron. Ilyenkor mennek be dolgozni az üzletemberek, a felső és középvezetők. Aztán 20 percnyi szünet következik, majd 10 óra 20 perctől egészen éjfélig felfelé mozog valamennyi lépcsősor. És hát felfelé ugye nehezebb is menni, már délelőtt 10 óra 20 perctől, tehát a reggeli lefelé menettel után fölfele indulnak el a lépcsők, hát felfelé ugye egyrészt nehezebb menni, másrészt pedig, hogyha hazafelé mennek az emberek, akkor nyilván így gyorsabb az út. A lépcső tetején egyébként nincs kilátó, felmentem a legtetejére a mozgó lépcsősornak. A legtetején a hatalmas felhőkarcolóktól szinte semmit nem lehet látni. Tehát nem az történik, hogy felmegyek a mozgó lépcsősoron, és akkor ott vagyok egy kilátó ponton, de azért megyek fel a mozgó lépcsősoron, mert mondjuk ott lakom. Tehát nagy, hatalmas épülettömbök vannak mindenhol, meg lakóháztömbök, és ez a közlekedés szolgálja, ez az óriási világ legnagyobb mozgó lépcsősora, mozgó lépcsőrendszere. Ha panorámát szeretnénk, akkor a Viktória magaslatra kell felkapaszkodni, onnan már pompás a kilátás. De a mozgólépcsősor azért érdekes, mert elmondhatjuk, hogy a világ leghosszabb mozgólépcső rendszerén mentünk fel a tetőre, és aztán mondjuk sétáltunk vissza, mert hát visszafelé ugye meg kéne várni a reggelt, hogyha le akarunk szintén ezzel menni. Hongkongnak van két nagyon magas épülete, az egyik a Bank of China, ez egy tényleg megatoronyház, meg a 2 IFC bevásárlóközpont. A bank 300 méteres palotája kék üvegből készült, éjszaka pedig fehér fények cikáznak rajta, nagyon izgalmas látvány. Hongkongban vannak olyan vékony felhőkarcolók is, hogy kihegyezett ceruzákhoz hasonlítanak. Ennek az az oka, hogy nagyon drága a telek, hiszen Hongkong, amellett, hogy mondtam, hogy 260 szigetből áll, de igazából a fő-szigeten zajlik minden, egy nagy sziget van, Lantau Island már egy ilyen kis kikapcsolódásra termett sziget, az összes többi ilyen picike valami, meg hát van a szárazföldi rész. A szárazföldi résznél, hát ott ilyen lakótömbök vannak, az olyan, mintha azt mondom, hogy mondjuk tényleg Budapest külső, a belvárosba akar mindenki építkezni, ott viszont drága a telek, ha már valakinek van egy teleke, akkor mindent ki akar belőle hozni, és hatalmas irodaházat, vagy szállodát, vagy bármi mást akar építeni. Emiatt ugye a kis területen égbe nyúló dolgokat építgetnek, hát itt nincsen felső határ, csak a csillagos ég, úgyhogy kihegyezett ceruza-szerű felhőkarcolók magasodnak, mert amit építészetileg meg lehet csinálni egy parányi teleken, hát azt összerakják, és törnek az égbe a felhőkarcolók. Meséltem arról, hogy vannak steakhouse-ok, meg vannak mindenféle kínai tartományi ételek is megkóstolhatóak, de vannak azért specialitások, meg nagyon furcsa dolgok. Például láttam az egyik étteremben kígyót, hogy kígyót lehet kapni, tehát már mint ételt. Aztán csirkehússal töltött varangy, ilyen is volt az étlapon. A sétáló utcák környékén pedig kifőzdéket találunk, és nagyon sok helyen láttam, hogy a kirakatba akasztanak néhány csirkét vagy kacsát a fejüknél fogva. Bár hozzáteszem, azért itthon is láttam már sok csodát, de azért ez elég brutális látvány így is. Elkészítve már szebbek az ételek. Nem csak a Sohóban vannak mindenféle jó helyek, meg a plázákban rengetegféle fajta étkezde, hanem kínai gyorsbüfék is egymást térik a metró megállóknál, a kikötőnél, és azért azt tudni kell, hogy nem a magyar gyomornak való, hogyha ezeket az utcai büféket felkeressük, még Hongkongban sem, ami azért ugye egy kicsit brit és kínai összhatás eredményeképpen jött létre, és az az érkezdékre is igaz, de azért előfordult velem, hogy amikor egy izgalmas helyi csemegét elfogyasztottam, akkor egy kicsit szédültem utána. Hát nem tudom, hogy ez ettől volt, vagy mástól, de minden esetre azért utána már inkább rendes étterembe mentem, nem utcai árust kerestem fel. Az előkelőbb éttermek persze már olyan ételeket kínálnak, hogy nem lehet okunk panaszra. Nagyon sok egyébként a vietnámi étterem, és nagyon sok a táj étterem. Az angol és az amerikai vendégek pedig a steakhouse-okba mehetnek. Profi a kiszolgálás, ezt tapasztaltam szinte mindegyik helyen, a személyzet pedig a legtöbb helyen kedves és gyors. Hát volt azért más tapasztalatom is, de mondjuk 10-ből egy helyen volt olyan, hogy úgy éreztem, hogy szerintem nem én vagyok a legkedvesebb vendég. Az árak egyébként relatíve alacsonyak, panaszra nem lehet okunk, tehát még magyar pénztárcával mérve sem drágák. Egy régi legenda szerint az egyik kínai császár akkora ínyenc volt, hogy az udvari szakácsnak levágták a kezét, ha egy évben kétszer ugyanazt az ételt készítette el. Az év vége felé már elég nehéz dolga volt a személyzetnek, úgyhogy a legvadabb dolgokat is kitalálták. Egy nap még egy fecskefészket is elkészítettek az uralkodónak, és levest főztek belőle. A mai napig ez az egyik legkülönlegesebb kínai fogás. A magyar éttermekben is van fecskefészek, de az már nem igazi fecskefészek a valóságban, hanem ilyen tésztaféresség, és akkor azt kezdték el fecskefészeknek hívni, de az igazi fecskefészek az valóban az eredeti, az tényleg az volt, tényleg fecskefészek volt. Úgyhogy ha étkezni szeretnénk Hongkongban, akkor azt gondolom, hogy bőven van miből választani, de választani tudni kell ahhoz, hogy utána is úgy érezzük, hogy szép a világ, és az is kétségtelen, hogy nem kell feltétlenül nagyon a zsebben nyúlni akkor sem, hogyha valamelyik elit éttermet keressük fel. A nagy híres szállodáknál majdnem mindenhol van ismert bár, ahová régen a hongkongi elit szórakozni járt, és a mai napig egyébként felkapottak ezek. Itt koktélozhatunk, szórakozhatunk, és hát általában ezek a tetején vagy a magas szinteken helyezkednek el az épületnek, és gyönyörű a panoráma is a legtöbbször. Hölgyeim és uraim, Önök a Világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok Önöknek, viszonthallásra!